Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Ismét egy kiállításról fogunk beszélgetni, mégpedig ez a kiállítás Tihanyban, az Apátságban nyílt. A beszélgető partnereim pedig kettő művész a kiállító művészek közül, mert hogy öten voltatok ezen a kiállításon, vagy vagytok ezen a kiállításon, ami jelenleg is látható az Apátság új kortárs galériájában. És akik velem vannak, ők Szirnyova Gergő és Keresztesi Botond, akik nincsenek, ők pedig Keresztesi Zsófia, Lőrinc Lilla, Borsos János. Ők a Borsos-Lőrinc duó tulajdonképpen talán a hallgatók és a művészet kedvelők így jobban ismerik őket. A kiállítás címe pedig nagyon-nagyon izgalmas, egy kicsit ilyen regényes, ilyen krimibe illő. Az a címe, hogy Erekje Heidenkopf. És a névadó történet az egy ilyen, tényleg egy ilyen krimibe illő sztori, mert hogy volt egy olyan eset, hogy a Haydn sírját, amikor feltárták, akkor kiderült, hogy hiányzik a koponya. Viszont ott volt például a parókájának egy részlete, amit az egyik művész Keresztes Zsófit meg is ihlette. De mivel nem tudunk ennyien ebbe a pici stúdióba ülni, ezért most Gergő és Botond fog nekünk mesélni a kiállításról. Zsikla Mónika volt a kurátor, ő keresett meg benneteket. Hogyan reagáltatok erre a felkérésre? Azt is fontos megemlíteni egyébként, hogy az Eszterházi Magángyűjtemény Privát Stiftung áll a kiállítás mögött, illetve a Veszprémi Európa Kulturális Fővárosa rendezvénycsoport is tulajdonképpen, illetve hát, ahogy már említettem, a Tihanyi Apátság adott helyet ennek a kiállításnak. Szóval, amikor jött a felkérés, akkor mit szóltatok, Gergő?
Hát igazából azért volt jó talán az időzítés is, és érdekes, mert a Mónika azt követően, hogy megcsinálta a Biennálét a Zsófival, én ilyen formában egy kicsit szkeptikus voltam, hogy neki ez időben, energiában hogy fér bele, de úgy voltam vele, hogy ezt ő vállalta, őt bízták meg ezzel a kiállítással, meg a feladatta, hogy legyen a kurátora. Mondom, akkor ez működhet. Nekünk, vagy személy szerint én azt éreztem, hogy azért jó újra ez együttállás, mert korábban egy pár évvel ezelőtt egy ilyen lakás, hát nem azt mondom, hogy galériában, mert nem lakás galéria, egy lakástérben csináltunk közösen egy kiállítást ugyanezekkel ugyanígy öten igazából.
Egyébként és csak akkor annyit, hogy egy, igen? Mindannyian borzasztó internacionálisak vagytok, egyfolytában valami külföldi kiállításotok van, mindenféle ösztöndíjjal itt-ottam ott külföldön vagytok, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nemzetközi csapat, amit itt a Móni összeállított, és nagyon-nagyon sokat letett valamennyietek már az asztalra. Ezt azért így fontos szerintem megemlíteni, bocsánat.
Igen, de az a jó, hogy nem ez volt igazából az, ami összefogta ezt a csapatot, hanem alapvetően az, hogy van közöttünk egy személyes kapcsolat, baráti kapcsolat, és mondom, ezen kívül volt ez a kiállítás, ami gyakorlatilag ugyanezen a csoport néven, The Rest in Peace néven már egyszer létrejött, és igazából így a Covid-del együtt is, meg aztán amúgy is nagyon repkedtek az évek, és múlt az idő, és így mindig éreztük azt, hogy majd valamit tényleg most akkor újra jó lenne együtt összeállni, és igazából szerintem ezt a Móninak köszönhetjük, hogy akkor gyakorlatilag így ránk csapott, és akkor itt a lehetőség, hogy akkor újra együtt, és így.
A téma egyébként az nem a Mónitól jött, ahogy olvastam egy interjút vele, hanem őt is megkeresték ezzel a témával, és neki is ott gondolkodnia kellett, hogy hú, ez egy kicsit olyan populáris téma, ugye ilyen krimiszerű, mit tudom én, hogy illik ez a művészethez, irodalmi háttere ennek a témának van, Eszterházi Péter is feldolgozta, művész, egyébként festőművészként Nádler István is hozzányúlt már ehhez a témához, de igen, ahogy a Móni is mondta az interjúban, ez inkább olyan irodalmi inspiráció, mint művészeti inspiráció. Ugyanakkor egy tárgyról van szó, tehát azért szerintem ez hamar megmozgatja a művészek fantáziáját, Botond.
Hát én alapvetően fogékony vagyok a kriminológiára, úgyhogy nekem nagyon tetszett a történet. Én mélyebben utána is mentem, tehát hallgattam podcasteket, meg olvasgattam.
Akkor erről egy picit mesélj erről, mert szerintem ez annyira izgalmas, hogy mi ez a konkrét történet itt mögötte, hogy nem találták a koponyáját Haydn-nek a sírban.
Hát ez egy elég bizarr sztori. Haydn-nek egy személyes barátja volt a tolvaj, mint utólag kiderült. Aki frenológiával, korabeli koponyatannal foglalkozott, és igazából arra volt kíváncsi, hogy ez a zseni, géniusz, ez a koponya alapján mit lehet ebből kikövetkeztetni. Úgyhogy a horror a sztoriban az, hogy az élető már közvetlenül Haydn halála után belopódzott a sírkertbe, és hozzátartozik
tehát
a történethez,
akkor még nem hogy... málott, már elnézés, hogy igen, ilyen naturális vagyok, de hogy nem málott le róla a hús, meg nem tudom, hanem effektíve levágta a fejét.
Konkrétan ez történt.
Nagyon durva.
És hogy a sztori másik szála az az, hogy a napóleoni háborúk javában zajlottak, ezért nem tudták méltó módon eltemetni Haydn-t, tehát ilyen tessék-lássék módon gyorsan elhantolták szegényt, és ezt a zűrzavart használta ki az illető, aki ugye levágta a fejét az élő testről, tehát szövetekkel együtt, és a feljegyzésekben azt is megemlítik, hogy ekkor már bomlásnak indult a test, a fej zöldes színű volt, tehát ilyen egészen bizarr, ilyen Frankenstein, Dracula jelleget ölt itt a történet. És aztán a rendőrök el is jutottak az illető, ez szégyen, de nem nincs meg most a név, aki a frenológus volt, és a rendőrök elől ő a feleségéhez rejtette a koponyát, tehát az volt a fedősztori, hogy a felesége beteg, ágyban van, és a dunyha alatt a felesége lábai között alatt ott volt a Haydn koponyája, amikor történt a razzia, meg a házkutatás, úgyhogy ezt nem is sikerült megtalálni, és aztán a legendáriumnak az a folytatás, hogy nem is biztos, hogy visszakerült utólag az eredeti koponya, sőt, volt egy olyan verzió, hogy egy 20 éves fiatalembernek a koponyáját temették el Haydn mellé, aztán amikor elvileg megtalálták az ő koponyáját is, akkor ez a koponya bent maradt a sírban.
Akkor most kétfejű.
Igen.
Ez tényleg így az abszurditás csúcsa.
Igen.
Amit te nagyon szeretsz, a festményeidet.
Igen.
Szürreális, abszurd, pszichedelikus hangulatot.
A másik dolog, ami engem ebbe a történetbe megfogott, az az, hogy ez egy egész korszakokat átívelő sztori. Tehát, hogy 54-be vetettek véget. Azzal, hogy ünnepélyes keretek között akkor helyezték végső nyugalomra Haydn-t Eisenstadtba, de hogy eltelt több száz év. És a mai napig ez egy ugyanolyan kérdőjel, mint Kádár János.
Azt hiszem, ha ebbe az irányba indulunk, messzire mennénk.
Igen, csak hogy érdekes, hogy nekünk is megvan ennek a zikerpárja a történetnek. Minden esetre ez a korabeli tudománynak egy ilyen sarkalatos pontja volt, amikor a távolságokat a csontokon külön műszerekkel mérték, és ebből próbáltak következtetni a tehetségre, zsenialitásra. Tehát, hogy van egy ilyen romantikus... zseni kultusz is ebben az egészben.
És akkor így az aktuális műtárgyakkal kapcsolatban, amiket aztán oda megihletve ettől a rendkívüli történettől készítettetek, mi volt az, mondjuk először Gergő, meséld el, hogy téged ebben az igazán szörnyű, hátborzongató, abszurd történetben mi az, ami megfogott?
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz közvetetten reflektálni erre a történetre, azáltal is, hogy megvan a maga ilyen mitikusság, vagy mitoszerűség, hogy ez pontosan mi volt, hogy történt, nyilván vannak ezek a feljegyzések, van az alaptörténet, hogy az ember tud. Úgyhogy igazából én nem is nagyon akartam eltérni külön részletekkel, vagy olyan tévedésekkel képileg, ami nem tartozhatna ez a történethez. És én azt gondoltam, hogy önmagában a koponya, mint egy ilyen metafora, szimbólum, mementum, hogy ez önmagában egy annyira erős jel, hogy kicsit egyfajta ilyen Jolly Joker ennek az egész történetnek, és az a kiállításon szereplő két munka, ami egy egészen nagyméretű 280x190-es fej, és az a kisebbik vele szemben elhelyezett kisebb méretű 60x40-es koponyakép, ez igazából azért is volt nekem témailag érdekes, vagy igazából egyfajta a folytatása a korábbi munkáimnak, mert az utóbbi időkben alapvetően ilyen fejeket dolgoztam föl. Tehát így a személyiség, az ember mögött álló történet, a személyiség mögött álló történet, a személyiségeknek, vagy a különböző emberek személyiségének összetettsége, árnyalatai, részletei, finomság az, ami pont foglalkoztat, és ez az, ami érdekel. És ezen a kiállításon ez a két munka, ami megjelenik, az igazából két-két táblából áll, amiben gyakorlatilag felosztom még azt a fejet is, tehát két egymás mellé, szorosan egymás mellé helyezett vászonra lettek ezek megfestve.
És amúgy is két fej volt, mint megtudtuk Boton történetében.
Igen, de ez ebben az esetben ez most így velem jött ez a megoldás, tehát hogy a képeket, amiket az utóbbi időt csináltam, szándékosan kettő darabból állítottam össze. De ez a része az nem lenne őszinte, hogyha azt mondanom, az arra reflektál. Ez igazából az ilyen személyiség, vagy az ilyen alkati, vagy karakterekben ilyen megosztottság, vagy egy ilyen elemzői, analizáló beavatkozás.
Persze, ahogy mindig szoktuk, a Facebook oldalára a rádiónak felteszünk majd képeket a kiállításról, de csak nagyon röviden, hogy el tudják a hallgatók képzelni, Szinyogba Gergő munkái engem mindig a érdekes ilyen szitanyomatokra emlékeztetnek a képeid, mert olyan finom, ilyen vékony rétegeket teszel egymásra, absztrakt rétegeket, de ugyanakkor vannak benne ilyen figurális elemek, mint jelen esetben a fej is, és nagyon-nagyon szép színekkel dolgozol, szóval én nagyon-nagyon szerettem a képeidet.
És... Igen, ez most hallgatói szempontból egy ambivalencia, hogy ketten vagyunk itt festők, beszélgetünk gyakorlatilag abszolút térbeli tárgyakról, amelyeken
színek vannak. Itt mindig ez szokott lenni ebben a műsorban.
És igen, nehéz, tehát ez a Facebookos segítség, ez a mankó, ez valóban jól fog jönni.
Mindig ezt szoktuk csinálni, igen. Hát nézni. Igen, ez itt teljesen absztrakt, hogyha nem támogatjuk meg némi képanyaggal. Boton képei pedig, ahogy már az előbb is utaltam rá, nagyon szürreálisak, abszurdak, és van egy ilyen erős, pszichedelikus hangulata ennek a te világodnak, amit, ahogy egy interjúban olvastam veled, ez már gyerekkorod óta foglalkoztat ez a világ, ez a kicsit ilyen ópiumgőzös, talán valahogy említett a Gulácsinak. Az ópium szívű álma nagyon-nagyon híres festménye Gulácsinak. A te világodban úgy érzem, hogy ez egy ilyen Jolly Joker téma, ez a koponya ügy, hogy téged mi az, ami ebbe a történetben megfogott Haydn ellopott koponyájában?
Nekem ugyanúgy gondot okozott egyébként ez a téma, mint a többieknek, mert ez önmagában annyira jó, és nehezen lehet kezelni. Ez Eszterházi nagyon szépen megoldotta, én meghallgattam ezt az előadást
30
online.
Féle történetet írt erről az egyetlen egy témáról.
És egyébként az volt az inspiráló számomra ebben is, hogy ez az alapmotívum, ez a, na most mi történt, srácok, eltűnt a koponya. Ez így szétbúrjánzik időben és térben, főleg az, hogy ahogy a megnyitón is az Eszterháziak beszéltek az Eszterházi család történetéről, az is nagyon alátámasztotta ezt az egészet, meg gondolom, hogy Eszterházi a saját hagyatékát, kulturális hagyatékát kezelte, meg az Eisenstadt-i történeteket, amiket valószínűleg gyerekkora óta hallott, ebből ilyen nagyon szép rokokó mesét kerekített ki, és nekem adja magát az, hogy alapvetően érdekel a történelem, pláne hogyha krimi sztorikról van szó. És igazából én azt a címet adtam mindkét képnek, megint egy irodalmi szállat behúzva, hogy utazás a koponyám körül, német fordításban, Karinti után. És a Karinti sztori is őrült jó egyébként, főleg Latinovicsal, meg aztán ahogy ő... Na mindegy, nem akarok ebbe különösebben belefolyni, de hogy én is a koponya motívumot éreztem a legerősebbnek, és van egy visszatérő motívum, ami nálam már többször felbukkant, ez a Hans Holbein Követek című festménye, a londoni National Gallery-ben lehet megnézni, ahol két követ áll, és köztük van egy anamorf koponya, ami azt jelenti, hogy úgy van betorzítva a forma, hogy egy ilyen csigalépcsőn volt elhelyezve a kép ívesen, és ahogy az emberek mentek el mellette fel a lépcsőn, úgy a koponya egy bizonyos szögből normálisnak tűnt, de valójában egy absztrakt elnyújtott forma, és ez nekem nagyon tetszett mindig is, úgyhogy ezt a motivumot helyeztem középre, és egy ilyen kapuszerű örvényt raktam köré, ami igazából egy ilyen szimbolikus, nálam szintén többször megjelenő...
Egy féregjük?
Hát ilyen világok találkozása, ahol így spirálisan örvénylenek a múltból bizonyos elemek, egymásba csúsznak, egymásba olvadnak, és igen, nevezhetjük féregjuknak, vagy feketejuknak, vagy a történelem kapujának, vagy nem akarok ennél belemagyarázósabb magyarázatot adni erre. Szerintem nagyjából arról szól a dolog, hogy itt a korok egymás mellett hogyan vannak, hogyan állnak kapcsolatban, hogyan nem állnak kapcsolatban, milyen groteszk együttállások alakulnak ki, és tulajdonképpen ezt lehet látni a képeimen.
És hát ez igen jól illusztrálja tényleg ezt a történetet, vagy hát a párhuzam egyértelmű, vagy az utalás. Picit beszéljünk a többiek munkájáról is. Nem lenne igazságos, hogyha kihagynánk. Keresztes Zsófitól mi látható, Gergő?
Hát Zsófitól a rá jellemző technikai megoldás, hogy egy egész impozáns méretű, hogy voltam 195 cm magas szobor látható, ami jelen esetben a Zsófi munkáitól annyiban tér el, úgyhogy némi kép narratívabbnak kellett lenniük, mivel hogy a téma indokolta a szobor elkészítésének az ötleteit. Egy gyakorlatilag Zsófi tovább ment ezen a koponya dolgon, és ő azt a parókát csinálta meg, így mondom, ebben az egész impozáns méretben, ami a koporsóban maradt.
Tehát egy kis maradvány volt.
Egy nagy rizsporos, fehér, elképesztően jó értelme vett látványos nagy szobrot csinált, ami gyakorlatilag azért érdekes, mert a feltételezhetően a koporsóval ellentétben ez a paróka nem fektetve jelenik meg a kiállított térben, hanem gyakorlatilag áll. Tehát, hogy gyakorlatilag az ember bele tud akár képzelni egy arcot, vagy így hozzá tudja tenni, az agot kicsit úgy ki tudja egészíteni, és az egésznek van egy ilyen emberre hatalmasadó hangulata, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas munka lett a Zsófitól.
Meg a hiányt is olyan nagyon-nagyon intenzíven mutatja, nem?
Abszolút,
tehát a koponya pont hiányát, még erősebb, a mérete, igen, meg igen. Ahogy mondott, hogy ez úgy áll, mintha valakinek a fején lenne, csak
abszolút figuraszerűvé vált, így van, pedig csak igen. egy rizsporos parókáról beszélgetünk, igen. Úgyhogy rajta az a szobor alsó
részén
megjelenik egy masni, ami gyakorlatilag a kor abszolút jellemző motivum volt, úgyhogy Zsófi zseniálisan megoldott ezt a témát.
Ebben sok humor is van szerintem ebben a
szoborban. Abszolút, hát igen. Talán oldja is ezt a dolgot, igen, úgyhogy ez egy abszolút klassz eleme volt a kiállításnak, és még az is, ugye, A Borsos-Lőrinc páros pedig egy ilyen, hát egy olyan, mint hogy egy ilyen szertartási, vagy egy ilyen temetkezési helyzetbe csöppennénk be, egy installációt készített erre a kiállításra, ami az ő esetükben az egyik érdekes darab a munkán belül, az egy olyan, nem is tudom, milyen korál volt ennek a neve, Boti, te emlékszel rá? Volt ennek valami spec neve, koponya korál, nem is tudom pontosan, de a lényeg, hogy ezt még annak idején ők még talán Kubából hozták ezt a korál darabot, aminek az az érdekessége, hogyha valóban gyakorlatilag elemzés nélkül azt állapítjuk meg, hogy teljesen, mint hogy az emberi agynak gyakorlatilag ezek a különböző gyurmaszerű formái, vagy az agynak ezek a tekervényei, nem tudom, mi jelennének meg a felületen, és ez egy ilyen száraz, egészen nagyméretű, fehér elmeszesedett korál darab, ami gyakorlatilag egy központi része annak az installációnak, amit ők csináltak ilyen gyertyákkal, és ezt a munkát még kiegészítette egy Janóhoz köthető ilyen ceruzától vegyes technika papír, rajz, sorozat, plexi elemeken.
Meddig látható még a kiállítás Tihanyban, az apátságban?
Szeptember 30-a az utolsó.
Na, hát akkor még a nyaralás alatt bárki bekukanthat.
És egy kis ősszel még belefér a dolog, igen.
Sajnos a műsoridőnk véget ért. Keresztesi Botonddal és Szinyova Gergővel beszélgettem, mégpedig az Erekje Haydn Kopf, Haydn fej című kiállításról, ami, ahogy az imént említettük, Tihanyban az apátság új kortárs kiállító terében látható. A kiállítók között volt még Keresztes Zsófia, illetve Lőrinc Lilla és Borsos János. Borsos Lőrinc néven működnek ők, mint művészduó. Ők nem voltak itt velünk, de meséltünk arról is, hogy ők mit csináltak. Nektek, Gergő Boton, köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.